Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a római hét templom zarándoklat Néri Szent Fülöp tanálmánya. Ima és énekszóval, vidám szívvel az apostolok nyomában. Vértes Ajai László írása. Noha állítólag minden út Rómába vezet, mégis a többség nem jut el oda. Különös veszteség ez a mostani jubileumi szentévnek, amelynek fő célkitűzése éppen a legfontosabb bazilikák meglátogatása és a szentkapukon való áthaladás. Ebben segít ez a mostani rádiós kalauz, amely elmondja, hogyan is született a híres hét templom zarándoklat. A torkos csütörtök 1552-ben február 25-ére esett. Rómában a hambazó szerdát megelőző farsangi mulatság akkoriban messze túlnőtte az elviselhető szintet, igaz nem hivatalos, de elnéző pápai engedéllyel. A város közepén a Piazza Navonán egymás mellett állt az Albero della Cuccagna serege, vagyis szappannal bekent rudak, amire felmászva lehetett elérni a csúcsára kötözött jutalomtárgyakat. Ez még kedves játék volt, de aztán jött a nyomorékok sokszor kegyetlen látványul felvonulása, majd a maskarások menete ugyancsak nyers, közönséges és blaszfém elemekkel tarkítva, még végül narancsal, almával, répával teli kocsik kerültek elő, és kezdetét vette az egymást haigálós háború. A Ruzzica degli Porcit, a malac hergetést a város Testaccio negyedében tartották, ahol egy nagyobb halomra sivító malacokkal teli szekereket toltak fel, majd neki engedték a lejtőnek, s amikor azok felborultak, a malacok szerte szétszaladtak, a nép pedig utánuk özönlött, míg nem elfogdostak a jószágokat, és megsütötték őket. Sötétedés után pedig nem éppen szemrevaló ledér szokások elevenedtek meg. Mégis krónikások feljegyzik, hogy az úr 1552. esztendejében a torkos csütörtök napján Rómában egy másik rendezvényt is tartottak, a Cilius domb keleti lejtőjén, a Cserimontana kertjében, ahova kora délután úgy 1000 ember érkezett, köztük nagyon sokan fiatalok, és ruhájukról ítélve meglehetősen szegények voltak, sőt, akár utca gyereknek is lehetett őket nézni. Vidáman és felszabadultan viselkedtek, és érezni lehetett, hogy valami megtartó erő fűzi egybe őket. A csoport menetben érkezett, énekelve, élén kapucinus atyák templomi zászlót tartottak, aztán a város friss születésű oratóriánus tagjai következtek, mindig egy-egy nagyobb gyerekcsapattal. Az oratóriánusok közt könnyen felismerhető volt egy 34 éves fiatal pap Firenzéből, akit előző évben szenteltek fel pappá, de akit mindenki csak úgy hívott, hogy Pippo Buono, a jó Pippo. De ki is ez a mindig vidám, eleven, mozékony fiatalember, akinek köszönhetjük a hét templom zarándok útját? Néri Fülöp 1515. július 21-én született Firenzében egy polgári családban. A San Marco Domonkos kolostor iskolájában erős hitet és alapos klasszikus ismereteket szerzett. Szelíd és szerény karakteréhez jó adag életre valóság és természetes derű társult, amelyet már korán kiérdemelte Firenzében az említett Pippo Buono nevet, amelyet aztán Róma népe szinte azonnal átvett. 17 évesen a bencések anyamonostora mellett fekvő kaszinóba küldték, hogy gazdag és gyermektelen nagybácsikája ráírja az örökségét. Ám a jó Pippo már ekkor éreztette, hogy tutto vanita, hogy minden hiába valóság, ezért otthagyta a nagybácsit a pénzével együtt, és 1534-ben, 19 évesen Rómába zarándokolt, és ott is maradt mindvégig. A pápai vámosok vezetője a firenzei Galeotto fiait, Michelét és Hipporitót bízták rá, és ő nevelő tanárként a nevelőmunka fejében szállást és ellátást is kapott érte. A két fiú később egyházi pályára lépett, egyikük egy Firenzéhez közeli településen lett egyházmegyés pap, a másik pedig éppen kartózi szerzetes. Javadalma a szálláson túl egy zsák búzából állt, amiből egy ismerős pék olajbogyóval ízesített kenyeret sütött, és nem lévén egyéb hozzá, így Fülöp a lepénykéjét bőtel és humorral fűszerezte. Szobája, amelyben élt, nagyon kicsi volt, egyetlen bútorzata egy ágy. Egy kis asztal és egy kötél volt, amely a falról lógott, és ami egyúttal szekrényként szolgált. Ugyanakkor filozófiai kurzusokat vett a pápai Sapienza Egyetemen és a Szent Ágoston szerzeteseknél, így napjainkban minden bizonnyal élvezi 14. Leó pápa szimpátiáját is. 1537 vége felé eladta könyveit és a bevételt egy szerencsét kereső kalábriai fiatalembernek, bizonyos Guglielmo Sirletónak ajánlotta fel, aki később bíboros lett. Álljunk meg itt egy pillanatra. Első két növendéke egyházmegyés pap és szerzetes lett, könyveit később egy leendő bíboros örökli. Neki vajon milyen sajátos sorsot szánt a gondviselés? Rómában felfedezi vonzalmát a misztikus és szemlélődő ima iránt, de mindez csak segíti abban, hogy támogassa a rászorulókat. Ezért lép kapcsolatba a San Giacomo, Szent Jakab kórházzal, ennek lesz munkatársa, neve mindmáig ott szerepel a kórházat működtető társaság tagjai közt. Sok évvel később itt ismerkedett meg és barátkozott össze Lellisi Szent Kamillal, a betegápoló kamilliánusok alapítójával. Még kórházi szolgálata elején, valószínűleg 1538 celén került kapcsolatba Loyolai Szent Ignáccal is, a leendő Jézus Társaság alapítójával és egyik társával Xaveri Szent Ferenccel. Ő olyan mély benyomást tett rá, főként missziós hajlama miatt, hogy szeretett volna ő is a távoli tájakra indulni misszióba. Az úr azonban más utat tartogatott számára. Vallomása szerint 1544-ben pontosan pünkös napján a San Sebastiano katakombában imádkozott, ahol egészen rendkívüli, bizonyos módon fizikailag is megélte a szentlélek kiáradását, amely olyannyira eltöltötte szívét és egész bensőjét, hogy ezt élete végéig érezte, ami szíve és bordái kitágulásával járt. Miután 1595-ben 79 éves korában elhunyt, az orvosok, megvizsgálva holttestét, tényleg tudományosan is megállapították szíve és mellkasa rendkívüli méretét. Sokan tanúsították, hogy gyakorta látták szívverését a mellkason át. A pünkösdi katakomba élményt követően egyfajta remete életet kezdett Rómában. Utcahajlatokban, templomok tornácai alatt vagy öttönzött menedék helyeken aludt. Bár csak világi ember volt, gyakran látták, amint csukjás reverendába öltözve járta a város tereit. A Campo dei Fiori és a Trastevere sikátoraiban sokan, főként fiatalok gúnyolódtak rajta, ami hozzájuk lépve olyan ügyesen és derűsen tudott velük beszélgetni, hogy rendszerint megnyerte őket magának. Különös ereje volt a humorának, mert valami tréfával kezdte a társalgást, és miután megnevettette a hallgatóit, fogott csak hozzá a tanításhoz. Gyakran mondogatta, testvéreim, legyetek vidámok, nevessetek, viccelődjetek, amennyit csak akartok, de soha ne vétkezzetek. Ha nem követtek el bűnt, tőlem akár fát is hasogathattok a hátamon. 1548-ban még világi keresztény korában alapította meg a zarándokok és a lábadozó betegek testvérületét. 1541-ben szentelték pappá, és ekkor minden erejével a gyóntatásnak szentelte magát, és lett a rómaiak körében híres gyóntató. Jó humorát és némelykor furcsa ötleteit már ekkori szívesen beleszőtte lelkipásztori munkájába. Följegyezték róla, hogy egyszer egy nagyon pletykás asszony gyónt nála, akinek azt a penitenciát adta, hogy fogjon egy már döglött tyúkot, tépje ki a tollait, és amikor fúj a szél, haigálja a levegőbe, de utána szedje össze a szétrüpült tollakat. A megriadt asszony csodálkozva kérdezte, de hát miért és hogyan? Hogy megtudd, a pletykás szavaid, mint tovaröppenő tollak terjednek az egész városban. Kezdettől fogva dédelgetett álma, egy közösség formálása lassan öltött testet, de ő türelmesen várt, és éppen az 1575-ös szentében 13. Gergely pápa jóvá hagyta az oratóriánusok kongregációját, Néri Szent Fülöp rendjét, és székhelyül a Chiesa Nuova templomot jelölte ki, amelyet maga Pippo Bruno építetett. Az oratórium sokféle tevékenységet folytatott, és próbált megszólítani mindenkit, egyszerű embereket, művészeket, zenészeket, a tudomány embereit, akik eljártak az oratóriumba a közös imádságra, bibliaolvasásra, koncertekre és színieri adásokra. Ahogy ottan az elején említettem, az első tényleges héttemplom zarándok útra 1552 nagybőtje előtt került sor. Végleges formája csak lassan alakult ki, amely aztán 1559-ben lett stabil és szervezett formájú római városi zarándoklat. Ahogy akkor a távot kiszámolták, ez 16 mérföldet jelentett, mintegy 26 kilométert, és a következő templomokat foglalta magában. Vatikáni Szent Péter Bazilika, a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, a lateráni Szent János Székesegyház, a Santa Maria Maggiore templom, a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilika, a falakon kívül Szent Sebestyén Bazilika és a Szent Lőrinc Bazilika. Néri Szent Fülöp páratlan módon tudta egyesíteni lelkében és módszereiben a szentet és a profánt, a lelkét és az anyagit, hogy végül is minden az Isten felé vezesse az embereket. Miközben a hét templom zarándoklat során a vértanú sírjait látogatták és tanúságtételükről emlékedtek, útközben megcsodálták a természet szépségét, de észrevették a császárkori épületek, főként útmenti akveduktuszok nagyszerűségét is. A hosszú út során egymás váltogattak az imádságok, emlékedések, amiket énekek tagoltak. Legkevesebb dala az a vers volt, amely valójában bibliai bölcsesség. Tutto vanita, minden csak hiába valóság. Az egész világ és minden, ami benne van, minden hiába valóság. Fülöp zarándoklata valójában Hambazó szerda előtt egy héttel, Torkos szerdán kezdődött, mint egy válaszként és alternatívaként a város fegyelmezetlen és erkölcstelen karneváljára. Az említett cserimontana dombra vonultak, ott imádkoztak, énekeltek, ebédeltek, majd amikor már megépült, a Chiesa Nuova környékére vonultak vissza. Innyit mentek tovább körmenetben az Angyalhídon át és az Angyalvár mellett, a Vatikán környéki régi Borgó, Zegzugos utcáin keresztül haladva, még végül eljutottak az éppen épülő félben levő régi új Szent Péter Bazilikába. Imádkoztak Szent Péter sírjánál, majd a Santo Spirito in Sassia templomot és kórházat látogatták meg, ahol Néri Fülöp is sokat szolgált. Itt töltötték az éjszakát a betegek mellett, s ha kellett, a segítségükre siettek. Másnap hajnalban ismét nyakukba vették a várost, igaz a Tiberis jobb partján, tehát a városon kívül folytattak útjukat a másik apostol fejedelem sírja felé. Betértek egy imára a Trastevere-i Szűz Mária Bazilikába, ami egyébként is amolyan tartalék templomként szolgált a későbbiekben. Ha a hét templom bármelyike éppen zárva volt, netán felújítás miatt, a zarándokat egészen mégse szenvedjen csorbát. A közeli Tiberi szigeten betértek a Szent Bertalan Bencés Bazilikába, ahonnét egykor Szent Adalbert is indult missziós útjára, és még Esztergomba is eljutott Szent István királyunkhoz. A sziget máig épp császárkori hídjain átaladva elhaladtak a Santa Maria in Cosmedin templom mellett, ahol ma a Bocca della Verità malomkövét őrzi annak átriuma. Felkaptattak a római dombok egyikén, az Aventinus meredekén, közben megcsodálták balra a Circus Maximus, szemben pedig a Palatinus dombon a régi császárpaloták romjait. Gaius császár piramisa mellett rákanyarodtak az Ostiai útra, és így értek el a hosszú egyenes út végén a falakon kívüli Szent Pál Bazilikába. Ott még eredeti állapotában és az eredeti mozaikok pompa csillogásában találták az ősi bazilikát, amely sajnos 1823-ban egy tűzvész során leégett. Innyit kezdődött egy nagyon hosszú, városon kívüli útszakasz, amelyet máig így hívnak Via delle Sette Chiese, a hét templom útja. Az Aurelius császár emeltette városfalon kívül, nem messze tőle kanyarogott az út, akkor bizonyára lakatlan mezőkön keresztül még nem elérkeztek Néri Szent Fülöp kedves katakombájához, a Szent Sebestyén bazilikához. A hagyomány úgy tudja, hogy egy ideig itt őrizték Péter és Pál apostolok ide menekített erekéit, amiket a II.-III. Században dúló keresztény üldözések miatt hoztak volna el eredeti helyükről. Erről a hagyományról a katakomba számtalan karcolata is tanúskodik, melyek Péter és Pál apostolokat hívják segítségül. A Szent Sebestyén bazilikában ekkora hívek szent misén vettek részt, lelkes énekléssel és Pippo atya buzdító szavaival. A városba a híres Via Appia úton tértek vissza, keresztül haladva a Szent Sebestyén kapun, balra elmentek egészen a Céliódom délkeleti hajlatáig. Az egész napos zarándoklás során ekkor következett el az ebéd ideje. Ismét a szokásos Cselimontana dombon fekvő Mattei palota kertjében táboroztak le az egyszerű ebéd elfogyasztására. Mint hogy az évek során egyre többen vettek részt a hét templom zarándoklaton, ezért komoly feladat hárult az oratórium közösségére, hogy több ezer embernek enni adjanak, de mindig akadtak nagylelkű jótevők és önkéntesek is. Ebéd közben egy kis zenekar alkalmi koncertet adott, a pihenő alatt pedig a kevésbé fáradtak meglátogathatta a közeli Santo Stefano Rotondo, a Santa Maria in Dominica és a Santi Giovanni Paolo bazilikákat. Megerősödve és énekszó kíséretében vonultak tovább délután a lateráni Szent János székes egyházhoz, ahol először az ókeresztény baptisztériumba, a Konstantin császár építette keresztelő kápolnába tértek be, majd beléptek Róma első, időrendben is első ókeresztény bazilikájába, amely egyúttal Róma püspökének székes egyháza. Bizonyára betértek a Scala Sancta épületébe is, ahol térden állva végigjártak azt a lépcsősort, amelynek tetején egykor Pilátus kezét mosva ítéletét hirdetett Jézus fölött. A szomszédos Sancta Sanctorum pápai kápolnában letérdeltek az üdvözítő Acherupita, azaz nem kézzel festett ősi ikonja előtt, majd tovább siette a közeli jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika felé, ahol megrendüléssel nézték a megváltás keresztfájának darabját, az Inri feliratot és Krisztus passiójának számos emlékét, amelyet a templomépítető Szent Ilona császáronya hozatott a Szentvárosból Rómába. Innyit ismét kiléptek a városfalon túlra, hogy a Szent Lőrinc bazilikában a pápa egykori fő diákonusának rostéja előtt imádkozzanak, amelyet a kettős bazilika kriptájában láttak a Szent szarkofágja mellett. Ezek után már csak egy templom maradt hátra, amelyet jó fél óra alatt el is értek, ez pedig a Santa Maria Maggiore bazilika, melynek kriptája a szokással ellentétben nem vértanú erekét őrzött, hanem az úr betlehemi jászlának darabjait. Ekkor már este volt, és fáradtan adtak hálát a Jóistennek a vett kegyelmekért. A római héttemplom zarándoklat az 1500-as évek 60-as éveiben ért a csúcspontjára, amikor évente 6-7 ezeren vettek részt rajta a firenzei Medici házból való 4. Pius pápa alatt, aki teljes tekintélyével támogatta honfitársa a Pippo Bono kezdeményezését. Néri Fülöp 1595. májusában hunyt el, egész Róma gyászolta, és alig negyed századdal később, 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. A római hét templom zarándoklat Néri Szent Fülöp tanulmánya, ima és ének szóval vidám szívvel az apostolok nyomában címmel Vértesajai László írását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.